Kis Csaba, velencei plébános. 32 esztendős vagyok. Másfél éve vagyok Velencén. Előtte pedig budaörsi káplán voltam. Ott teljesítettem szolgálatot a 2007-es szentelés óta. Hivatásom kezdetére messzire kell visszamenni. Két gyermekes családba születtem bele, második gyermekként, és édesapám igen korán meghalt, 5 éves voltam, és akkor az anyai nagyszülőkhöz költöztünk föl Cseperre, és innen Cseperről a nagymamámat kísértem be mindig a Szikla templomba, ami éppen akkor nyitogatta kapuit a rendszerváltáskor, és délutáni szentmisékre elkísérve mindig vagy egy fagyit, vagy egy sütit kaptam. Persze reggel el kellett menni a családi misére is, a 9-esre, és egy idő után már nem a sütiért, nem a fagyiért jártam, hanem azért, mert a atyákkal jóba lettem, és kimondottan élveztem, hogy mehetek be közéjük, ott lehetek, velük imádkozhatok, minisztrálhatok.
Hány éves kor óta minisztrált?
Azt hiszem, hogy 6 éves koromban kimentünk az egyik 9-es szentmise előtt a temetőbe, ez talán húsvét hétfő volt, utána mentünk szentmisére, Sevestyén Imre atya kindohányzott a sekrestje előtt, és megkérdezte, hogy nem jössz be minisztrálni. Akkor Csepelen nagyon komoly minisztráns gárda volt, minisztráns az lehetett, aki letette a minisztráns vizsgát, megfelelően felkészült erre. Erről én tudtam, hiszen az unokabátyáim minisztráltak. Édesanyámtól félve megkérdeztem, hogy bemehetek-e. Mondta, hogy nyugodtan, és onnantól kezdve minisztráltam. 8 éves koromtól nyári szünetekben szinte minden nap mentem reggel szentmisére, és ott minisztráltam, sőt, mi több, néha még a plébániára is behívtak Imre atyáik reggelizni. Az is egy külön megtiszteltetés volt számomra. És volt egy nagyon kedves idős atya, aki kisegítő volt, a Kincses István atya. Nagyon jó humorral volt megáldva, de ugyanakkor nagyon hamar morcos tudott lenni. És ha az embert valamilyen lekapta a 10 körméről mondjuk a szentmise előtt, akkor a szentmise után odajött és bocsánatot kért. És számomra nagyon szimpatikus volt, hogy hozzám fiatal gyerekhez ez az idős atya odajön és azt mondja, hogy bocsánat, kicsit hevesebb voltam. Tehát az ő alázata az mindenképpen szimpatikus számomra, és próbálkozom azzal, hogy tudjam követni ezt. Sokszor nem sikerül.
Ez egy jó korai pályakezdés a 6 éves kori minisztrálással. A hívás az akkor megtörtént?
Meg, akkor úgy behívott az atya, és egész biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy igent mondtam erre a hivatásra. Hiszen azért onnantól kezdve az atya hívott engem temetésekre, esküvőkre minisztrálni, és elég sokszor ott voltam a plébánián, amikor szünet volt, és ott éldegéltem a magam életét.
Aztán teltek, múltak az évek, míg nem bekerültem a Jarista gimnáziumba, ahol érettségi előtt megkérdezte az osztályfőnököm, hogy miért nem leszek pap.
Nem hittem el azt, hogy alkalmas vagyok erre a pályára, vagy hogy egyáltalán ez az én utam. Hogy jóisten szóba állhat egy ilyen emberrel, mint én, aki hát nem a jó magaviseletéről volt híres a középiskolában, de úgy látszik, hogy a jóisten az ilyeneket is megszólítja.
Ez egy éjszakai beszélgetés volt, és addig beszélgettünk, amíg minden válaszomra azt mondta, hogy hát ez csak kifogás, és akkor ezt a kérdést én megfordítottam, miért is ne? És akkor jelentkeztem a szemináriumba, és az első esztendőben nagyon gyorsan rájöttem, hogy én megtaláltam a helyemet. Ez az én hivatásom nagyon hosszan formálódó, nagyon sok emblematikus ember volt benne, aki segített formált. A családban van apáca, volt pap, tehát nem volt idegen számomra a papi hivatás, a papi élet. Amikor tehettem, mindig mentem minisztrálni, tehát nyári szünetben, őszi szünetben mindig ott voltam, és a plébánia körül éltem az életemet. Mondhatom, hogy az egész család a plébánia körül élte az életét, úgyhogy abszolút nem volt idegen.
A csepeli plébánia?
Igen. Csepel Jézus szíve plébánia. Ráadásul ott van egy zárda is, a Szent József otthon, és oda is sokat bejártam az idős nővérek közé, akik mai napig imádkoznak azért, hogy az Istenhez való hűségem az megmaradjon. Valahogy így indultam én el, valahogy így hívott meg a Jóisten. Talán az osztályfőnökömnek a kérdése volt az a dolog, ami élesen megváltoztatta az én gondolkodásomat, De azt gondolom, kellett ehhez a kérdéshez az a jó pár év, amit a plébánia körül eltöltöttem.
Ki volt ez az osztályfőnök?
Vereb Zsolt. Ugye én Vácon érettségiztem, őt onnan lehelyezték Nagykanizsára, most pedig tanulmányi éven van.
És kik ezek az emblematikus személyek? Meg lehet őket említeni?
Nyugodt szívvel. Én azt gondolom, az összes csepeli plébánost itt fel kellene sorolni. Sebestyén Imre atya, aki lazarista volt, de volt egy kisegítőnk, a Kincses István atya, aki szintén nagy hatással volt rám, de Gévai László atya, aki azért a jó Istennek a érdekes szerkesztése a történelemben, hogy itt Velencén is volt plébános. Simon Péter atya, Kispál György atya, ők mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy én ezt a hivatást tudjam választani, vagy meg tudjam hallani a jó Istennek a hívó szavát, de az összes piarista tanáromat is tudnám itt említeni, akikkel együtt éltünk a gimnáziumban.
És mik voltak azok a indítékok, amik az Istennel való kapcsolatról szólnak, és ami a választásban ide vezette az atyát?
Mindig az Istennel éltem az életemet, és nélküle nem is tudtam elképzelni. Annyira természetesnek vettem családom révén, hogy az Istennel kell élni az életemet. Ez volt a természetes, hogy az ember az vasárnap elmegy a templomba, ha a hétköznap van ideje, elmegy a szentmisére és részt vesz. Ha valamit segíteni kell a plébánia körül, akkor ott van elsőként és segít. A nagymamámnak a hite az mindenképpen, mivel együtt éltünk, az ott volt előttem. Sokat tanultam tőle. És azért az, hogy ő naponta elmondott értem egy rózsafűzért, még szemináriumban jártam, erősítette az én hivatásomat, vagy amikor nehézséggel kerültem szembe, akkor mindig erre gondoltam, hogy vannak, akik imádkoznak értem. De ugyanígy mondhatom a nagypapámnak a testvérét, aki apáca, és ő is mondta, hogy mindig imádkozik értem. Sőt, mi több, a rendházat is imádkoztatja értem. Azt gondolom, hogy ezek az imádságos hátterek voltak, amik segítettek mindig számomra. Nagymamának unokatestvérei is nagy hatással voltak rám, akik sportemberek voltak, birkózók, kisgyerekként rájuk nézve hatalmas emberek. Ezeket az embereket láttam imádkozni. Láttam bemenni a gyóntatószékbe, elvégezni a szentgyónásukat, láttam őket rózsafűzért imádkozni. És azt gondolom, ez is hozzájárult ahhoz, hogy nekem az Isten az életemben egy természetes alkotó rész volt, olyan, mint a levegő, amely nélkül az ember nem tudja megélni az életét.
És voltak most a hivatásban?
Az elején. 2007. június 23-án szenteltek fel, azóta eltelt 6 év lassan. Azt látom, hogy rengeteg dologban még éretlen vagyok. Szükség van a jó Istennek a kegyelmére, hogy alakítson, formáljon. Nyilván oda kell figyelni az embernek az ima életében arra, hogy nyitott tudjon lenni az Istennek az intő, figyelmeztető szavaira, amikor valamire próbálja felhívni az ember figyelmét, hogy mit is csináljon. Mindig új és új kihívások elé állítja az embert a jó Isten. Néha talán az ember úgy is érezheti, hogy ez fárasztó, és nincs az a megállapodottság vagy megnyugvás. Ugyanakkor egy kicsit ezzel tart karban minket, hogy ne lustuljunk el, hanem igenis mindig legyünk tetre készek, és próbáljuk megkeresni azokat a lehetőségeket, amikkel egyre több emberhez el tudjuk vinni az ő örömhírét, az ő üzenetét.
Az esztergomi szemináriumban nevelkedtem, a diakonus szentelés után Tatabányára kerültem, diakonusi gyakorlati évre, amit nagyon élveztem, és az ottani főnökömmel is nagyon jó viszonyba kerültünk. A papszentelés után Budaörsön töltöttem több mint 4,5 évet, és onnan kerültem ide, Velencére.
Itt Velencén annyi minden történik az atya körül, ami megújulása az itteni hitéletnek. A plébánián a kertet szépítik, utat javítják, belül is átalakulásban van minden.
2011. december 15-ével kerültem ide Velencére. Nem mondhatnám, hogy egy pezsgő élet volt itt, hiszen majdnem 2 hónapig nem volt plébánosa ennek a közösségnek. Sokat gondolkodtam, hogy mit kellene tenni, hogy legyen élet a plébánián, plébánia körül. És én emberi próbálkozásaim voltak csak. Míg nem, tavasszal elindítottuk a szentségimádást minden héten. itt a Velence ófalusi templomban, és utána Újtelepen is elindult a Máriás Papi mozgalomnak a világi ágazata, akik imádkoznak minden héten egy órát, és onnantól kezdve lehet mondani, hogy fellendült az élet. Azt gondolom, hogy ez nem az én érdemem, hanem az imádságok érdeme. Nagyon jó közösségek kezdenek kialakulni, akik magukénak érzik a plébániát. Fontosnak tartják, hogy eljöjjenek a hétköznapi szentmisékre, eljöjjenek a szentségimádásra, karácsonykor részt vegyenek a közösség életében, hogy gyűjtsünk adományokat olyanoknak, akik rászorulnak. Húsvétkor ugyanígy megtettük ezt. Én azt gondolom, hogy nem én, hanem a Jóisten kezdi fellendíteni Velencén a lelki életet azáltal, hogy jönnek emberek, fontosnak érzik, hogy az egyház községért, az egyház megyéért imádkozzanak. És ennek lehet látni lelki gyümölcseit is, lehet látni a fizikálisan megfogható gyümölcsöket is, hogy szépülünk, alakulunk, és mindenki próbál részt venni abban, hogy kialakítsuk a magunk környezetét, ahol közösen össze tudunk jönni, és tudunk beszélgetni, tudunk különböző plébániai programokat megszervezni.
Az atya megjelenése nem egy papi imást idéz. Hogy fogadták ezt el a itteni emberek?
Nagy szeretettel fogadtak. Nem a külső alapján ítéltek meg, hanem hajlandók voltak szóba állni velem, eljönni a szentmisére, közös imádságokban részt venni. Elfogadtak és befogadtak. Hát én azt hiszem, hogy az Úristen a papokat arra hívta, a hívek közül, hogy a legszentebb imádságot a szentmisétbe mutassák a hívek közösségében, nem a hívek közösségének. És nagyon fontos, hogy én senki vagyok a hívek nélkül, és nyilván a hívek a papság nélkül nem tudják a szentmisét bemutatni. Egymásra szorulunk, egymást kiegészítjük. Senki nem áll senki fölött, hanem egymás mellett fogjuk egymás kezét, és próbálunk haladni azon az úton, amelyet Krisztus mutat számunkra, és amelynek a végcélja remélhetőleg mindannyiunk számára az örök üdvösség. Sokan mondták, hogy azért imádkoznak, hogy sikeres legyek, mert ez egy ilyen emberi fokmérő. És mi nem embereknek a fokmérőjének kell, hogy megfeleljünk, hanem az Isten fokmérője az, amelyet meg kell ugranunk. És én ezért kérem mindig a hívektől, hogy azért tudjanak imádkozni, hogy megmaradjak a hivatásomban, és valóban az Isten ügyét szolgáljam. Nehogy véletlen magamhoz vezessem az embereket, hanem az Istenhez vezessem. Ne hozzám, hanem hozzád, Uram. Hogy a hívek közösségét az Isten köré gyűjteni. És hogy az ember mindig tudjon a Szentlélek Úristenre hallgatni, ahhoz azt gondolom szükség van arra sok-sok imára, amit érte mondanak, hogy nyitott legyen. Legyen benne alázat. Meghallja a kritikus hangokat, amelyek olykor jogosak, amik sokszor építőek. És ezért kell azt gondolom, hogy az ember az egyházhoz és az Istenhez mindenkor hűséges maradjon.
Eltelt 6 év, mióta felszentelték. Ennek a távlatában hogy gondol arra a kifogásra, hogy vajon való-e ez a hivatás?
Erre a kifogásra már nem gondolok, hanem másképp gondolok, inkább így fogalmazok. Méghozzá arra, hogy bármit is teszek, csinálok, újra és újra rá kell döbbennem, hogy a Jó Isten az mi mindenre képes, hogyha az ember ráhagyatkozik. A szentelési jelmondatom is az volt, hogy kevesen sejtik, hogy mivé lehetnek, hogyha az Istenre hagyatkoznak. És ezt nap mint nap megtapasztalom. De önmagam erejéből, mint kis Csaba, nem hiszem, hogy sok mindent tudnék tenni, viszont az Istennel együtt egészen szép dolgokat tudunk véghez vinni. Vagy tud általam véghez vinni a Jó Isten, inkább így fogalmazok. Például, ha megnézzük itt a velencei hitéletet, elkezdtünk szentségimádást tartani, amikor ide kerültem. 3 templom tartozik hozzám, és ebből 2-ben tartunk szentségimádást, és ennek kézzel fogható gyümölcsei vannak. Egy, hogy többen jönnek, nyilván nem a mennyiségre törekszik az ember, hanem a minőségre, de a közös imádságnak kézzel fogható eredményei, hogy közben elkezdett a plébánia élni, és a hívek is megpróbálnak a plébánián élni. Érzik azt, hogy ez az ő helyük, az övék is, és tenni is akarnak érte, hogy otthon érezzék magukat.
Az, hogy itt egyedül kell vezetni egy három településes plébániát, az milyen?
Hát ugye két település, de a Velence szerkezete révén tényleg olyan, hogy három település, három templom. Nem unatkozik az ember, mindig vannak kihívások, mindig jönnek emberek. A lelki része nagyon jó, ami mondjuk ezzel a három templommal együttjáró adminisztráció, az kevésbé, de hát nyilván azt is meg kell tenni az embernek, hogy az is hozzá tartozik a hivatásához. Ha az ember az jó Istennel napi kapcsolatban van, akkor hosszú távon nincs benne nehézség. Küzdelmek vannak, mint az ember életében, bármilyen hivatást is választ, de valójában az örömök ezt teljes egészében elfeledtetik.
És hogy sikerül ezt a napi kapcsolatot fenntartani?
Erről volt egy érdekes élményem, amikor ide kerültem, hétköznapi szentmisék nem voltak. És télvíz idején bevezettem, és volt, hogy reggel mentem át templomba, és egymagam voltam. Néztem az órámat, hogy most kéne kezdeni a szentmisét, de senki nincs itt. Belém bújt a kisördök, hogy most biztos, hogy el kéne mondani ezt a szentmisét. Amint ez úgy megfogalmazódott bennem, el is szégyeltem magam, hogy hát ha a pap nem imádkozik, nem mutatja be a legszentebb áldozatot, akkor mit vár a hívektől, vagy ki imádkozzon egyáltalán Velencén, a velenceiekért. És utána többször is előfordult, kinyitottam a templomot reggel, és egymagam voltam nyilván a szentek közösségében, és bemutattam a szentmisét. Ma már nincs ilyen, hogy egyedül kell szentmisét bemutatni. Valaki mindig betéved a templomba a szentmisére. Ez is például egy jó élmény, hogy az ember a kezdeti nehézségeken nem kedvetlenedik el, hanem ténylegesen a jó Istenre bízza magát, akkor annak meg lesz a gyümölcse.
Jövőre való tervei, Velencével, életével.
Mindenképpen az, hogy a jó Istent szolgálni, az embereken keresztül, élni Velencén, közösséget építeni, megtartani, együtt haladni velük a jó Isten felé. Nem kell világmegváltó gondolatokat hozni, hiszen az Úr Jézus már megváltott minket, az evangéliumot odaadta számunkra, és hogyha ezekkel élünk, akkor ezeknek lesznek gyümölcsei.
Kedves hallgatók, Kis Csaba atya tanúság tételét hallották. A felvételt Zsákai András készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió.